Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között egy különleges obszervatóriumról, mely folyékony tükörrel működik, bolygónk mágneses pólusváltásáról, egy optikai kísérletről, mely új elemi részecskét talált, mikrofonokkal felszerelt robotokról, 13 ezer erekjéről, mely egy régészeti lelőhelyről került elő, valamint a migrén kialakulásáról szóló tanulmányról. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben a csillagászaté lesz a főszerep, ugyanis a Tejútrendszer eddig legrészletesebb térképén furcsa csillagokat talált az Európai űrügynökség űrtávcsöve. Közzétette galaxisunk adatait az Európai űrügynökség missziója. A csillagászok, köztük magyar kutatók is lenyűgöző felfedezéseket mutatnak be a Tejútrendszer mindeddig legrészletesebb felmérésének köszönhetően, fura csillagrezgésektől a csillagok DNS-én és a legfiatalabb, még most születő csillagokon át egészen a naprendszer kisborgóig. Az Európai űrügynökség küldetése, hogy a Tejútrendszer legpontosabb és legteljesebb többdimenziós térképét készítse el. Ez lehetővé teszi a csillagászok számára, hogy rekonstruálják galaxisunk szerkezetét, illetve fejlődését az elmúlt évmilliárdok alatt, valamint hogy jobban megértsék a csillagok életciklusát és a mi helyünket is a világegyetemben. A küldetés adatközlése a galaxis közel 2 milliárd csillagáról tartalmaz új, illetve pontosabb információkat. A katalógus olyan új adatokat tartalmaz, mint a kémiai összetétel, a csillagok hőmérséklete, színe, tömege, kora és a csillagok radiális sebessége, vagyis felénk vagy tőlünk távolodó mozgásának sebessége. Ezen információk nagy részét az újonnan közzétett spektroszkópiai adatok fették fel. Ez egy olyan technika, amely során a csillagok fényét egy szivárványhoz hasonlóan az alkotó színeire bontják. Az adatok emellett különleges csillagok alcsoportjait is tartalmazzák, például azokat, amelyek fényessége időben változik, ezeket változó csillagoknak hívjuk. Az űrtávcső új adatainak egyik legmeglepőbb felfedezése, hogy ugyanaz obszervatórium eredetileg nem erre készült, mégis képes észlelni a csillagrengéseket, a csillag felszínén végbe menő apró mozgásokat, amelyek megváltoztatják a csillagok alakját. Korábban az űrtávcső már talált olyan sugárirányú rezgéseket, amelyek alatt a csillagok periódikusan tágultak és zsugorodnak, miközben megtartják gömb alakjukat. Azonban most más rezgéseket is kiszúrt, amelyek inkább a nagyméretű csillagcunamikhoz hasonlítanak. Ezek a nem radiális rezgések enyhén megváltoztatják a csillag alakját, ezért nehezebb őket észrevenni. Az, hogy miből állnak a csillagok, sokat elárulhat születési helyükről és az azt követő útjukról, így a Tejútrendszer történetéről is. Ezzel az adatközléssel a távcső a galaxis legnagyobb kémiai térképét tárja elénk, a napunk szomszédságától a minket körülvevő kisebb galaxisokig, összekapcsolva a csillagok háromdimenziós mozgásával. Az űrtávcső segítségével láthatjuk, hogy a galaxisunk középpontjához és korongjához közelebbi csillagok gazdagabbak fémekben a távolabbi csillagoknál. A közzétett szakcikkek jól tükrözik, milyen mély és széles körű az űrtávcső felfedezéseinek köre. Az új kettős csillagkatalógus több mint 800 ezer kettős csillagrendszer tömegét és fejlődését mutatja be, míg a 156 ezer kis égitestet tartalmazó új kisbolygó felmérés a naprendszerünk eredetének felderítéséhez járul hozzá, emellett 10 millió változó csillagról, a csillagok közötti titokzatos makromolekulákról, valamint a saját kozmikus szomszédságunkon túli galaxisokról és kvazárokról is új információkat tár fel. Az Európai űrügynökség űrtávcsövének adatközlése a galaxis közel 2 milliárd csillagáról tartalmaz új, illetve pontosabb információkat, erről hallhattak első hírünkben. A folytatásban maradunk a csillagászatnál, hiszen a világ legnagyobb 4 méteres folyékony tükörrel működő csillagászati obszervatóriumát mutatjuk be. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkben egy különleges obszervatóriumról számolunk be, amely folyékony tükörrel működik. Megkezdte működését a világ legnagyobb 4 méteres folyékony tükörrel működő csillagászati obszervatóriuma Indiában, a Himalája alacsonyabban fekvő hegyei között. A teleszkópot már az 1990-es években megálmodták, ám csak 2012-ben szállíthatták Indiába azt az edényt, amelyben a higanyt forgatni lehet. Innen még mindig igen messze volt, az obszervatórium elkészülte, az épület felépítését követően kiderült, hogy nincs elég higany az obszervatórium birtokában, de végül sikerült befejezni az építkezést és a felszerelést. Áprilisban pörgették meg először az 50 liternyi higanyt, s ezzel 3,5 mm-es vastagságú parabola tükröt hoztak létre. Annak, hogy a zenitre néz, vannak előnyei is, nem csak korlátai, így például a nagyon halvány objektumokat is észlelni lehet azzal, ha több éjszaka felvételeit összegzik, vagy épp az egyes éjjelek felvételei közti különbségeket lehet így kiszűrni azok összehasonlításával. Bár a teleszkóp látómezeje kicsiny, körülbelül teli hold méretű, ebben a becslések szerint mintegy 50 olyan objektum lehet, amelynek gravitációja előidézi a jelenséget. A teleszkópok tükreinek tökéletességén múlik, mennyire lesz használható az általuk alkotott kép, ezért a tükrök különösen nagy gondossággal készülnek, ez pedig megnehezíti mind magát a gyártást, mind az eszköz árát jelentősen megnyomja. Az emberiség első tükrei is folyékonyak voltak, s a modern tudomány visszatér ehhez az egyszerű és olcsó módszerhez. Amennyiben az indiai folyékony tükrű teleszkóp beváltja a hozzáfűzött reményeket, sokkal nagyobb ilyen teleszkópokat is lehet majd építeni. Folyékony tükörrel működő teleszkópról adtunk hírt az imént, mely a Himalája hegyei közt kezdte meg működését. A tudomány mai állása szerint nem mostanában lesz mágneses pólusváltás bolygónkon, ezzel a témával foglalkozunk a következőkben. A mágneses pólusok időnként helyet cserélnek bolygónkon, és gyakran riogatnak is vele különböző adatokra hivatkozva, ám egy új kutatás szerint nem mostanában kell tartanunk tőle. Az Atlanti-óceán déli régiójában található egy hatalmas terület, amely alatt mágneses anomália húzódik meg, ehelyen igen gyorsan csökken mágneses mezőnk ereje. Egy tanulmány szerint a kutatók 9000 évre visszamenőleg vizsgálták az anomália viselkedését régészeti és geológiai adatok segítségével, és arra jutottak, hogy a mostani események egyáltalában nem egyedülállók. A dél-atlanti anomália területén mágneses mezőnk az elmúlt 180 évben a bolygó egészén észlelt körülbelül 10%-os csökkenésnél is jobban gyengült. A terület felett a műholdak meghibásodhatnak, mert a gyengébb mágnesség miatt több nagy energiájú sugárzás éri el a keringő mesterséges égitesteket. A mágneses tér belesül a különféle hőhatásnak kitett anyagokba, legyen szó kiégetett kerámiákról vagy vulkáni kőzetekről, ezért mind a régészeti leletek, mind a geológiai minták egy része alkalmas a vizsgálatra. Megfelelő érzékenységű műszerekkel megmérhető a tárgy készítése vagy a kőzet keletkezése idején uralkodó mágneses térerősség és a pólus iránya, majd az így kapott adatokat modellszámításokkal lehet értelmezni is. A kutatók egy új módszert fejlesztettek ki, amellyel a különféle helyeken kigyűjtött adatokat az elmúlt 9000 év globális mágneses térképévé tudták egyesíteni. Kiderült, hogy időszámításunk előtt körülbelül 600 évvel a mostanihoz hasonló anomália létezett, amely aszimmetrikussá tette a Föld mágneses terét, s ez később eltűnt. A múltbéli adatok alapján a kutatók arra a megnyugtató következtetésre jutottak, hogy a délatlanti anomália nem egy pólusváltás előjele, hanem visszatérő jelenség, amely nagy valószínűséggel el fog tűnni a következő pár száz év során. Nem kell tartani Földünk mágneses pólusváltásától a közeljövőben, erről adtunk tájékoztatást előző hírünkben. A továbbiakban bemutatásra kerül egy új elemi részecske, melyet egy optikai kísérlet során fedeztek fel kutatók.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Új elemi részecskét talált egy optikai kísérlet, erről hallhatnak következő hírünkben. Felfedeztek egy új részecskét, melynek neve axiális Higgs-mód és a Higgs-bozon mágneses változata. Egy évet töltött felfedezésük igazolásával egy fizikusokból álló kutatócsoport. A Nagy Hadron ütköztetőjének detektora éppen egy évtizede fedezte fel a Higgs-bozont. A részecske fizika standard modellje szerint a mindenütt jelenlévő mezők fluktuációjából előálló részecskék közvetítik a világegyetem alapvető erőit, az elektromágnesességet, a fotonok, az atommagok bomlását irányító gyenge kölcsönhatást, a nehéz V és Z bozonok. Kezdetben ez a két erő egy volt, de ahogy az univerzum hűlt, a V és Z bozonoknak tömegük lett, és másképp kezdtek viselkedni, mint a fotonok. Ezt a folyamatot szimmetriatörésnek nevezzük. A bozonok egy új dologgal, a Higgs mezővel találkoztak, amelynek rezgései Higgs bozonok formájában tömeget kölcsönöztek nekik. Az új részecske felfedezéséhez nagy meglepetésre nem volt szükség óriási részecske gyorsítóra. Az axiális Higgs bozont egy asztali optikai kísérlet során fedezték fel kutatók egy 1x1 méteres asztalon, egy különleges tulajdonságú anyag vizsgálata közben. A kutatók a töltéssel rendelkező hullámok modulálásával kísérleteztek. Egy adott színű lézerrel világították meg az anyagot, majd alacsonyabb frekvenciájú fényre váltottak. Az új Higgs részecskék a színváltás okozta energiaveszteség hatására jöttek létre. Amikor az anyagot elforgatva megváltoztatták a polarizációt, a töltéshullámok perdülete megváltozott. A megfigyelt új részecske a tengely mentén forgatva mágneses vagy nem mágneses tulajdonságot mutatott. A részecske fizika korábban már megjósolta az axiális Higgs létezését, sőt a világegyetem tömegének 85%-áért felelős, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó sötét anyagot is megmagyarázták vele. Ez az első alkalom, hogy sikerült megfigyelni a részecskét, egyben ez az első kísérlet, amelyben a tudósok többszörös szimmetria töréssel találkoztak. A két dolog együtt jó hír a fizika jelenlegi állása szempontjából, vagyis nem állítja a feje tetejére a tudományt. Az alapgondolat, hogy a sötét anyag megmagyarázásához olyan elmélet kell, mely egyezik a részecske tudomány jelenlegi kísérleti eredményeivel, viszont olyan részecske is kell hozzá, amelyet eddig nem ismert a tudomány. Az axiális Higgs egy olyan meglepetés, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak. A sötét anyag rejtélyének megoldása lehet a Higgs-bozon rokona, melyet nemrég fedeztek fel kutatók, erről számoltunk be az imént. Soron következő hírünkben a világ legmagasabb távvezeték oszlopainak folyó feletti összekötéséről adunk tájékoztatást. A világ legmagasabb 385 méteres távvezeték oszlopait kötötték össze elektromos kábelekkel a Jangtse folyó fölött. A 410 tonnát nyomó 24 kábel 2,5 kilométer hosszan hidalja át Kína legforgalmasabb vízi útját. A folyó fölött 330 méter magasan dolgozó munkásokon kívül drónok és robotok is részt vettek a vezeték kifeszítésében a két torony között. Az 510 kV-os távvezeték üzembe helyezését 2023-ra tervezik. A villamosművek szerint 28,9 milliárd kilowattóra megújuló forrásból származó energiát továbbít majd északról délre, 8 millió háztartást látva el elektromos árammal. Az imént a világ legmagasabb távvezeték oszlopainak Jangtse folyó feletti összekötéséről hallhattak. Hamarosan kiderül, hogyan teheti olcsóbbá az automatizálást, ha a robotok nem csak látják, de hallják is, amit csinálnak. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Mikrofonokkal felszerelt robotok fejlesztéséről adunk tájékoztatást a következőkben. Robotalkalmazást fejlesztenek kutatók, amelyben a robotot olcsó mikrofonokkal szerelik fel. Kísérleteikhez mindennapi egyszerű helyzeteket választottak, a robotnak egy táskában kellett kulcscsomót, chipszes zacskót vagy tollakat megtalálnia. Az örgő tárgya keresésében jól teljesítő robotok viszont tapintásban még nem ilyen erősek, a ruhadarabok keresgélésében van még mit tanulniuk. A mikrofonnal felszerelt robotkara hangok után megy, és amint meghallja például a kulcscsomó zörgését, azonnal tudja, merre kell tovább keresnie. Tehát a hangok alapján adható meg a robotnak a keresett tárgy helyzete. A kutatásban használt robot 70%-os hatékonysággal ismerte fel a kulcscsomót a kísérleti helyzetben, míg mikrofon nélkül a sikerrátája mindössze 20%-os volt. A hangérzékelés pedig akkor is előny, ha olyan környezetben dolgozik a robot, ahol nincs mód megfelelő kamerarendszer kiépítésére. A kutatók olyan alkalmazás fejlesztését tűzték ki célul, amely az otthoni vagy irodai környezetben, az emberekkel szoros együttműködésben biztonságosan, mégis hatékonyan dolgozik. A tanítás ezzel nem ért véget, később a hibák kijavításával támogatták a gépi tanulást. A robotprogramozás egyszerűsödésével egyre több, hasonlóan felhasználóbarát megoldás terjed el. A kollaboratív robotok kézzel történő betanítása hasonlóan megkönnyíti a feladatok elvégzését. Erre azért is van szükség, mert világszerte egyre nagyobb hiány mutatkozik megfelelően képzett szakemberekből, akik ellátnák a robotok betanításával járó feladatokat. A robotok mikrofonnal történő felszerelésével olcsó, de hatékony megoldást választottak kísérleteikhez a kutatók, erről számoltunk be az imént. Következő hírünkben fény derül a növények sugárzásra használható tulajdonságára. Megvizsgálták kutatók a rádiófrekvenciás adóvevő rendszerek működésére vonatkozó korlátozásokat a természetben. A vizsgálat során viszont váratlan következtetésre jutottak. Úgy találták, hogy a növények nem csak korlátozni tudják a jelet, hanem éppen ellenkezőleg. A víz magas koncentrációja miatt egy dielektromos rezonáns antenna elemeiként is működhetnek. A tudósok azt vizsgálták, hogy a levelek mikor válhatnak elektromágneses rezonáns szerkezetekké, és mikor nyelhetik el vagy bocsájthatják ki újra az energiát. Sikerült kapcsolatot találniuk egy növény növekedése és a wifi kapcsolat javítása vagy rontására való képessége között. Az elektromágneses szerkezet tanulmányozása után az inverse problémát szerették volna megoldani. A rendszert nem elnyelésre, hanem sugárzásra szerették volna használni, és ebben a pillanatban válhatott egy kaktuszból antenna. Ez lett a teszt alanya és a próbája minden hipotézisnek. Rávilágított arra, hogyan épül fel egy növény elektrodinamikai szempontból, hogyan befolyásolhatja a jeleket és hogyan használható sugárzásra. Például a tudósok által vizsgált kaktusz szárának csaknem 75-85%-a víz, ami lehetővé tette, hogy természetes szélessávú, minden irányú antennaként használhassák több wifi kommunikációs sávban. A tudósok matematikailag írták le a szár mezőjének és rezonanciáinak elrendezését, forrást kapcsoltak hozzá, és a kaktusz elkezdett elektromágneses sugárzást generálni. A növény, mint funkcionális elektromágneses elemek további kutatása hozzájárulhat a környezetbarát multifunkcionális eszközök általános irányvonalához és a zöld technológiák fejlesztéséhez. Az előzőekben bemutatásra került a kaktusz, mint ultraszéles sávú antenna. Hamarosan 13 000 erekjéből álló 3 000 éves kincseket mutatunk be.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A régészet területéről következik egy felfedezés. 3000 éves kincsekre bukkantak kutatók, erről hallhatnak most. Egy teknős páncél alakú doboz is szerepel a több mint 3000 évre visszanyúló, 13000 erekjéből álló kincses láda között, amelyet régészek fedeztek fel délnyugat Kínában. Az erekjéket, amelyek közül sok aranyból, bronzból és jádéból készült, hat gödörben tárták fel a régészeti lelőhelyen. A történészek viszonylag keveset tudnak a kultúráról, amely nem hagyott hátra írásos feljegyzéseket. Remélik, hogy a legújabb leletek fényderítenek a királyságra, amely a Jangtze folyó felső folyása mentén uralkodott megközelítőleg 3000 éve. Régészek egy csapata 2020 óta ásatásokat végez a helyszínen található hat gödörben. A legutóbbi ásatáson 3155 viszonylag épp emléket találtak, köztük több mint 2000 bronztárgyat és szobrot. A kutatók egy bronzból és jádéból készült teknős páncél alakú dobozt neveztek meg a legérdekesebb leletek között, mondván, hogy ez volt az első alkalom, hogy ilyen tárgyat találtak. A lelőhelyen található tárgyak sokfélesége az ősi kínai civilizáció közötti kulturális cseréket mutatja. A 4,6 négyzetkilométeres régészeti lelőhely több ezer ősi leletet hozott felszínre azóta, hogy egy helyi földműves az 1920-as években rábukkant. A tavaly feltárt leletek között olyan kincsek voltak, mint egy körülbelül 100 kg súlyú aranymaszk, elefántcsont erekjék és egy jádekés. 13000 erekje került elő egy kínai régészeti lelőhelyről, erről adtunk tájékoztatást az imént. A folytatásban az orvostudomány világából érkezik egy tanulmány, mely szerint akár 40 fokos is lehet egy egészséges ember agya. Négydimenziós hőtérképet készítettek tudósok egészséges emberek agyáról egy friss kutatás során, amelyből kiderült, hogy az agyunk hőfoka alapvetően magasabb, mint testünk többi része. A tudósok arra is rámutattak, hogy az idős emberek és a nők agya általában forróbb, mint a többi embernek. A tanulmány során kétféle embertípust vizsgáltak, egészséges önkénteseket, valamint intenzív osztályon kezelt betegeket. Mindkét csoportnál egy nap folyamán reggel, délután és este mérték a hőmérsékletet. Az átlagos agyhőmérséklet mindkét esetben 38,5 Celsius fok körüli volt, ami alapvetően magasabbnak bizonyult, mint a szájon átmért érték. A szórás is számottevő volt, éjszaka jellemzően alacsonyabb, míg az agy mélyebb régióiban magasabb volt a hőmérséklet. A kutatásból kiderült, hogy mivel a kórházban fekvő betegek agyát könnyebben tudta vizsgálni a kutatócsoport, így először tudtak négydimenziós hőtérképet készíteni az egyik páciens agyáról. Ezen pontosan lekövethetők a térbeli és időbeli változások. A lektorált kutatást ugyan még más vizsgálatokkal is meg kell erősíteni, azonban fontos eredményekhez vezethet, amennyiben feltételezései helytállónak bizonyulnak. Régóta feltételezzük, hogy a forró agy általában véve növelheti a súlyos szövődmények kockázatát. Az egészséges agyak vizsgálatakor azonban a kutatók megfigyelték, hogy a hőmérséklet akár 40,1 fokig is emelkedhet, látszólag minden probléma nélkül. Még a kritikus állapotban lévő betegeknél sem találtak egyértelmű kapcsolatot a magasabb agyhőmérsékletre, inkább a hőmérséklet változás napi ritmusa jelezte előre a túlélési esélyeket. A kutatásból kiderült, hogy az agyhőmérséklet éjszaka elalvás előtt csökken, míg napközben emelkedik. Jó ok tehát azt feltételezni, hogy ez a napi változás összefügg a hosszú távú agyi egészséggel. Amennyiben feltételezésük igaznak bizonyul, az a kutatók szerint nagy lépést jelentene az agyi rendellenességek jobb diagnosztizálhatósága felé a hőmérséklet változáson keresztül, vagy a jelenlegi kezelések javítása által. Egy négydimenziós hőtérkép készítése során kirajzolódott, hogy az emberi agy hőfoka alapvetően magasabb, mint a test többi része. Erről számoltunk be az imént. A továbbiakban kiderül, nem mindegy, hogy este vagy reggel jelentkezik a migrén.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkben a migrén kialakulásáról szóló vizsgálat kerül elemzésre. Új megközelítésben vizsgálták a lüktető, görcsös fejfájással járó kórkép kialakulását magyar kutatók. Először figyelték meg reggeli és esti migrénesek agyműködését különböző érzelmek feldolgozása közben. Ezúttal az egyes migrénes alcsoportok közötti különbségekre voltak kíváncsiak. Ennek mérésére két vizsgálat keretében arcérzelem tesztet alkalmaztak, eltérő arckifejezéseket ábrázoló képeket mutattak a pácienseknek, miközben funkcionális mágneses rezonancia képeket készítettek a résztvevők agyműködéséről. A megkérdezettek harmada reggeli, 40%-a késő délutáni esti rohamról számolt be, harmaduk nem kötötte napszakhoz a migrén kezdetét. Ezután azt vizsgálták, hogyan reagálnak az egyes csoportok különböző érzelmekre. A betegeket a rohamindulása alapján csoportokba osztották. Mindkét vizsgálat során a félelem váltott ki eltérő választ, azonban eltérő csoportokban. Az első vizsgálatnál az esti csoport mutatott fokozott agyi aktivitást a reggeli csoporthoz képest, míg a másodiknál a reggeli csoportnál jegyeztek fel megemelkedett agyi reakciót a vegyes csoporttal szemben. A kutatók arra jutottak, hogy a félelmet másképp dolgozza fel az agy az egyes migrénes csoportokban. A reggeli migrén esetében érdemes megvizsgálni, nem áll-e valamilyen alvási probléma a háttérben. A délutáni esti migrénesek pedig a stressz csökkentésével vagy stresszkezelési technikák alkalmazásával léphetnek fel hatékonyan a betegség ellen. A betegség hátterének feltárása azért fontos, mert célzottabb gyógymódok alkalmazását teszi lehetővé, és segít meghatározni, mi okozza a rohamokat. A napszakhoz köthető migrént tanulmányozták magyar kutatók, erről szólt előbbi hírünk. Utolsó hírünkből megtudhatjuk, mire szolgál az a sok DNS az emberi szervezetben. Elkészítették tudósok a teljes emberi géntérképet. Egy projekt során 2004-ben késznek nyilvánították az emberi géntérképet, ekkor technikai korlátok miatt a teljes DNS mintegy 8%-a hiányzott. A nehézségek komolyságát mutatja, hogy viharosan fejlődő technika mellett is közel 2 évtizedre volt szükség a hiányzó rész feltárásához. A tudósok azonban elkészítették a funkcionális géntérképet. A DNS az a kettő spirál formában kódolt kémiai információ, amely minden emberi sejt magjában megtalálható. Maga a kódsor ömlesztett információ, de ha tudjuk, hogy egy rész egy adott fehérjék felépítésére vonatkozó instrukciókat tartalmaz, azt génnek nevezzük. Az összes genetikai funkció megismerése tehát komoly tudományos előrelépés. A vérrákos sejteken és retinából szerzett egészséges sejteken végzett összehasonlító elemzést 2,5 millió sejten végezték el. A vizsgálat egyik fő haszna, hogy olyan géneket lehet megismerni általa, amelyeknek funkciója jelenleg ismeretlen. A kutatók találtak egy olyan géncsoportot, amelynek kikapcsolása sejtről sejtre más eredményhez vezetett. Az ezért felelős gének felfedezése a géntérkép egyik legérdekesebb eddigi következménye, mert ezt visszájára fordítva gyakorlatilag megismerték a DNS kromoszómákra tagolásának helyes módját. Elkészült a teljes emberi géntérkép, erről adtunk tájékoztatást utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Bemutattuk a tejútrendszer eddigi legrészletesebb térképét, a világ legmagasabb távvezeték oszlopainak folyó feletti összekötéséről is beszámoltunk, illetve hallhattak a kaktuszok antennaként való működéséről, de megtudhattuk, hogy akár 40 fokos is lehet egy egészséges ember agya, valamint egy tudományos előrelépésről is hírt adtunk az emberi géntérkép megalkotásával. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!